At the conclusion of Elder Hale's remarks, the choir will sing.
Szavait követően, Don Keaton vezényletével és Amy Carr orgona kíséretével a kórus elénekli a Vezes kis fény című himnuszt. A záróimát azután Courtney Judd mondja. Most abban a kiváltságban van részem, hogy bemutathatom az est beszélőjét. Robert E. Hales Eldert 1994 áprilisában hívták el az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 12 apostolának kórumába. Korábban szolgált az egyház elnöklő püspökeként, a 12 apostol kórumának segédjeként, és a 70-ek első kórumának tagjaként. Hales Elder szolgált továbbá területi képviselőként, az angliai London misszió elnökeként, továbbá tanácsosként a cövekelnökségben, püspökként és főtanácsosként. Hales Elder New York Cityben született, és ott is nőtt fel. Nyarait főként utai rokonainál töltötte, miután lediplomázott a New Yorki Long Island főiskolán, Hales Elder elvégezte a Utah Egyetemet is. Szolgált az Egyesült Államok légierejében vadászpilótaként. MBA-vel rendelkezik a Harvard Egyetemről, és teljes idejű egyházi szolgálata előtt Hales Elder számos vezetői tisztséget töltött be különböző nemzeti és nemzetközi vállalatoknál. Hales Eldernek és feleségének 2 fia, 9 unokája és 3 dédunokája van. Hales Elder.
What a joy it is to be with you tonight.
Mi öröm számomra, hogy itt lehetek veletek ma este, és megoszthatom bizonyságomat Jézus Krisztus visszaállított evangéliumáról.
I give thanks for gospel principles.
Hálát adok az evangéliumi tantételekért, melyek segítenek örökkévaló szemszögből látni a dolgokat, és megtanítják nekünk, hogyan lehetünk boldogok ebben és a következő életben. Miután elválasztottak a Salt Lake templomban a 12 apostol segédjének, a Grand Richards Elder, aki 46 évvel idősebb volt nálam, odajött hozzám, átkarolta a vállamat, és a fülembe súgta: ó, bár csak én is újra fiú lehetnék, és aki előtt ott áll még az egész élet. Azért mondom el mindezt ma este, mert úgy fogok beszélni hozzátok, mintha kicsit fiatalabbak lennétek, mint amennyire hiszitek magatokról. És hogy újra fiú szeretne lenni, hát már 42 éves voltam akkor, így hát kedves fivéreim és nővéreim, a szemetekben nézve Sion ifjúságát látom. Királyi sereg vagytok, nemes örökséggel, élő példák vagytok az eljövendő nemzetékek számára. Ahogy a himnusz is mondja, vajon Sion ifjúsága meghátrál a harc elől? Nem, hűek leszünk így mindörökre. Ma este arról szeretnék beszélni nektek, hogyan legyünk mindig hithűek. Azt mondom, hogy csak is akkor leszünk képesek hűek lenni a hithez, ha törekszünk arra, hogy életünkben megkeressük és megőrizzük a lelki magaslatokat. Hogy mi a magaslat? Érdekes, hogy a proféták minden adományozási korszakban felmentek a hegy tetejére, a sugalmazást szerettek volna kapni. Mózes például szemtől szembe látta Istent egy rendkívül magas hegyen. Nefi felment a hegyre, és az Úrhoz fohászkodott. Jared fivére a Sélem hegyén látta Krisztust a halandóság előtti állapotban, amely egy rendkívül szent élmény volt. Az Ószövetségben Ézsaiás és Mikeás megjövendölte, hogy az utolsó időben az Úrházának hegye a hegyek fölé helyeztetik. Szabadítónk is gyakran ment fel a hegyre, hogy lelki útmutatást adjon, és tanítsa a tanítványait. Krisztus színe változott Péter, Jakab és János előtt, egy magas hegyen. Egyik legnagyszerűbb beszéde, a boldog mondások a hegyi beszédéből származik. A szabadító egy másik alkalommal felment a galileai tenger melletti hegyre, és amikor jött, a sokasság megáldotta és meggyógyította a szenvedőket és a betegeket. Az ősi proféták és maga az Úr is ilyen helyeken kaptak kinyilatkoztatást és erőt ahhoz, hogy betartsák a parancsolatokat és szolgáljanak másokat. A lelki magaslatokra való törekvés azt jelenti, hogy a világ és a kísértések fölé kell emelkednünk, és követjük a szabadítónkat. Ma este szeretnék megosztani veletek egy bizonyos történetet a Szentírásokból, amely jól szemlélteti, milyen fontos keresni a magaslatokat és ott is maradni. Lehonti a Mormon könyvében egy fontos leckét tanít számunkra a magaslatokra való törekvéssel és annak fenntartásával kapcsolatban. Lehonti felvitte követőit egy hegy tetejére, és építettek egy erődöt biztonságuk és védelmük érdekében. A Lámánita király rájuk küldte seregét, melyet Amalikiás, a Nefite szakadár vezetett, hogy legyőzze Lehontit és embereit. Amalikiás azonban nagyon körmönfont ember volt, ami a gonosz tetteket illeti, és az volt a szándéka, hogy elnyeri a lámaniták seregeinek kegyét, hogy az élükre helyezhesse magát, hogy megfoszhassa trónjától a királyt és birtokba vehesse a királyságot. Amalikiás háromszor küldött üzenetet Lehontinak arra kérve őt, hogy jöjjön le és találkozzon vele a völgyben. Lehonti háromszor utasította vissza, mert nem volt hajlandó otthagyni a biztonságos magaslatot. De Amalikiás kitartó volt. Egy mai kifejezéssel élve visszautasíthatatlan ajánlatot tett neki. A negyedik alkalommal Amalikiás egészen közel ment Lehonti táborához, és lényegében azt mondta Lehontinak, hogy csak lépjen ki az erődítményéből, és hozza magával a testőreit is. Ő pedig felmegy a hegyre, és ott találkozik vele. Ezúttal Lehonti elfogadta Amalikiás meghívását, és elhagyta a biztonságos hegytetőt. Amalikiás ekkor előállt körmönfont tervével, győzelemmel és hatalommal kecsegtetve Lehontit. Lehontit megkérte, hogy az éjszaka kellős közepén hozza le az embereit a hegyről, és miközben a lámániták alszanak, kerítsék be őket. Amalikiás megígérte, hogy aláveti magát Lehontinak, és hatalmat ad neki az egész lámánita sereg parancsnoksága felett, ha Lehonti megteszi Amalikiást alvezérének. A tervet végre is hajtották, ahogy Amalikiás felvázolta, a lámánita sereg megadta magát, és Lehonti lett a vezér. Ám ezután Amalikiás a szolgáival lassanként megmérgeztette Lehontit. Mivel Lehonti meghalt, Amalikiás átvette a parancsnokságot mindkét sereg felett. Lehonti embereit is irányítása alatt tartva győzedelmesen tért vissza a lámániták királyához. Ezután Amalikiás beteljesítette ördögi tervét, megölette a lámániták királyát is, és végül a nép vezére lett. Most nézzük meg, mit jelent ez a saját életünkben. Amalikiás ármánykodása megmutatja, hogyan dolgozik Sátán. Kísértéseivel állandóan le akar csalogatni bennünket a lelki biztonság magaslataiból, és nagyon is türelmesen ki fogja várni, hogy engedjünk a csábításának. Lehonti nem válaszolt semmit, amikor először jött a hírnök, sőt a második és harmadik alkalommal sem. A negyedik látogatáskor is Lehonti épp csak egy kicsit hagyta el a magaslat biztonságát, engedve a hatalom és dicsőség csalfa ígéreteinek. Lehonti bukása természetesen nem volt azonnali. Néhány napig talán még sütkérezett a lámánita sereg feletti főparancsnokság dicsfényében, és valószínűleg úgy gondolta, hogy megérte elhagyni a hegytetőn lévő erődítményt. De mint ahogyan Amalikiás árulása, úgy az ellenség csábításainak élvezete is mindig rövid életű és mérgező. Azzal, hogy elhagyjuk a magaslatot, átadjuk magunkat a lelki betegségnek. Most miért maradjunk a magaslatokon? Látjátok, hogy mennyire fontos a magaslatokon maradni. Ahogyan a szabadító egy hegyre hívta a tanítványait, hogy felruházza őket a papság hatalmával, ugyanúgy hív bennünket is, mai tanítványait, hogy jöjjünk hozzá. Azok, akik hallgatnak e meghívásra, olyan áldásokban részesülnek, melyeket sehol máshol nem szerezhetnek meg. Ebben az életben folyamatosan próbára vagyunk téve, hogy lássák, betartjuk-e Isten parancsolatait. De ennek a halandóságnak nevezett próbatételi időszaknak minden nehézsége azért van, hogy erősebbé tegyen bennünket, nem pedig azért, hogy lehúzzon és tönkre tegyen minket, ahogyan az Úr Joseph Smith prófétának megtanította. Mindezen dolgok tapasztalatot adnak neked, és a javadra válnak majd. Gyötrelmeid és sanyargattatásaid csak egy rövid pillanatnyiak lesznek, és aztán, ha jól kitartasz azokban, Isten fel fog magasztalni téged a magasban. Néha elfelejtjük, kik vagyunk valójában Isten gyermekei, akik a felmagasztosulás elnyerésére törekszenek. Örökre a magaslatokban szeretnénk élni, az Atya Isten és Jézus Krisztus jelenlétében, ami a felmagasztosulást jelenti. Időnként azonban Lehontihoz hasonlóan, megalkuvó módon úgy döntünk, hogy teszünk egy lépést lefelé, éppen csak egy kicsit eltávolodva ezzel a parancsolatok szerinti életbiztonságától. Ekkor sebezhetővé válunk Sátán és a világ csábításai számára. Fontos, hogy együtt maradjunk a magaslatokon. Tartsuk észben, hogy nem csak egyedül Lehonti volt az, aki szenvedett döntései következményeitől. Oly sokszor gondoljuk azt, hogy amikor engedünk a normáinkból, az nekünk csak árthat, pedig valójában sokan függnek a mi engedelmességünktől, érdemességünktől, hithűségünktől és erkölcsi tisztaságunktól. Gondoljatok csak bele, itt vannak a barátaink, a szüleink, a testvéreink, és ami a legfontosabb, az örökkévaló társunk és gyermekeink. Akkor is, ha nem vagytok házasok, még leendő társatok és gyermekeitek szempontjából nagyon fontos a ti lelki jólétetek. Mostani döntéseitek meghatározhatják, hogy érdemesek lesztek-e rájuk a jövőben. Egy pillanatig hadd álljak itt meg. Lesznek néhányan, akik nem fognak megházasodni. Hadd mondjak nektek annyit, hogy a legfontosabb dolog, amire emlékeznetek kell, hogy maradjatok a magaslatokon, és győződjetek meg arról, hogy érdemesek vagytok, hiszen tudjuk, hogy az örökké valóságban elnyeritek a benneteket megillető áldásokat. Úgyhogy ne csüggedjetek el túlságosan. A legfontosabb dolog, hogy maradjatok érdemesek és hithűek a lelki magaslatokon állva. Amikor Lehonti lejött az erődítményből, és megadta magát a kísértésnek, összes embere kárt szenvedett miatta. Amalikiás újra fogságba hurcolta őket, és sokakat megöltek a későbbi harcok során. A szabadító megtért követőiként megbíztak bennünket, hogy erősítsük a körülöttünk lévőket. Nem csak azért kell a magaslatokba emelkednünk, hogy magunkat mentsük az ellenségtől, hanem azért is, hogy másokat is biztonságba juttassunk. A jó barátok igyekeznek a magaslatokon tartani bennünket. A jó barátok megerősítenek, és arra ösztönöznek, amikor velük vagyunk, hogy a parancsolatok szerint éljünk. Az igaz barátok nem kényszerítenek bennünket arra, hogy válasszunk az Úr és ő közöttük. Ha a mostani barátaitok letérítenek benneteket a szoros és keskeny ösvényről, és lehúznak a magaslatokból, akkor hagyjátok ott őket. Most azonnal. Ne engedjétek, hogy azok gúnyolódása, akik a nagy és tágas épületet választották, szégyent keltsenek bennetek, és miattok elhagyjátok a lelki biztonságot. Gondosan válasszátok meg barátaitokat. Amikor még kisfiú voltam, az édesanyám, aki nagyszerű tanító volt, elvitt egy tóhoz, ahol hattyúkat etettünk. Azt mondta nekem, látsz egyetlen keselyűt, vagy más ragadozó madarat egy gyönyörű békés hattyúk között? Csak hattyúk vannak itt, mert madar a tolláról, embert barátjáról. Üzenete egyszerű volt. Barátaitok hűen tükrözik, hogy milyen emberek vagytok, és hogy kinek a társaságában érzitek jól magatokat. Végül a barátaitok közül fogtok örökkévaló társat választani. A barátaitok azok, akik segíteni fognak nektek a szoros és keskeny ösvényen maradni. és hithűnek lenni. Ugyanakkor meg kell kérdeznünk magunktól, én vajon milyen barát vagyok? Legyetek jó példák, legyetek világosság a világ számára, ösztönözzétek és vezessétek azokat, akik körülvesznek titeket, hogy ők is az igaz lelkűség ösvényét járják. Rátok támaszkodnak abban, hogy felemeljétek és erősítsétek őket. Ahhoz, hogy meg tudjunk maradni a magaslatokon, vágynunk kell rá, és hitre van szükségünk. Hogyan juthatunk el a magaslatokba, és hogyan maradjunk ott? Először is vágynunk kell rá, és törekednünk kell lelkileg arra, hogy hithűek legyünk az evangélium tanításaihoz, parancsolataihoz és szövetségeihez. Törekednünk kell az engedelmességből származó áldásokra. Ezt úgy tehetjük meg, hogy megteremtjük azt a légkört, ahol a lélek mindig velünk lehet. Amikor már sikerült eljutnunk a magaslatra, akkor úgy tudunk ott maradni, ha engedelmeskedünk a parancsolatoknak, tanulunk és imádkozunk, a takarékos élet és önellátás tantételei szerint élünk, felkészülünk a templomi szövetségekre, és tiszteletben tartjuk azokat, valamint megerősítjük a házasságokat és családokat. Ahhoz, hogy a magaslatokba jussunk, először is vágyat kell, hogy érezzünk, hogy Isten királyságában legyünk és felülkerekedjünk a világon. A hit a legfontosabb alkotó része ennek a vágynak. A szentírások elmagyarázzák, hogy a hit nem egy tökéletes tudás, és ha még nem is vagyunk képesek annál többre, hogy vágyjunk arra, hogy higgyünk, a hitünket oly módon fejleszthetjük, hogy kísérletet teszünk szavaival. Vagyis ha betartjuk a parancsolatokat, növekszik a hitünk. A Jézus Krisztusba vetett hit az örök szabadulás első tantétele és szegletköve. Miközben gyakoroljuk a szabadítónkba vetett hitünket, és alkalmazzuk tanításait az életünkben, erőt kapunk, és nem félünk majd a világtól és annak csábításaitól. Az Úr intése arra vonatkozó, hogy bízzunk ő benne, teljesen világos. Minden gondolatban rám tekintsetek, ne kételkedjetek, ne féljetek. Lehetünk olyanok, mint Joseph Smith, akinek az Úrért végzett szolgálata egy szentírás részbe vetett, egyszerű, gyermeki hittel kezdődött. Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől. Joseph Smith őszinte imájára az első látomás volt a válasz, és attól kezdve Joseph követte az Úr utasításait. Mint ahogy Joseph is egyre érettebbé vált, mi is növekedni fogunk a hithű evangéliumi szolgálatban. Miközben a Szentlélekre támaszkodunk, egyre hasonlóbbá válunk a szabadítónkhoz, a tetteinkben, gondoskodásunkban, adakozásunkban és bizonságtételünkben. A legfontosabb dolog az, hogy a Szentlélek velünk legyen. A hitünk gyakorlásakor a lélekre támaszkodunk. Az segíteni fog, hogy elérjük a magaslatokat. A kereszteléskor elnyerjük a Szentlélek ajándékát, egy erre felhatalmazott személy kézrátétele által. Pontosan úgy, ahogyan azt ősi apostolainak a szabadító megígérte, vagyis hogy elküldi hozzájuk a vigasztalót. Ámulatba ejt, hogy bár az apostolokat végül megölték a hitük miatt, Júdáson kívül mindannyian végig hűek maradtak a szabadítóhoz. A Szentlélek mindig vezetni fog bennünket, valamint megadja szükséges bátorságot és erőt ahhoz, hogy megmaradjunk a magaslatokon. A Szentlélek hatása által kinyilatkoztatást nyerhetünk imáinkra. Erős bizonysággal rendelkezhetünk a szabadítóról egész életünkben. Mindvégig kitarthatunk és örök életet nyerhetünk. Egyikünk sem védett az ellenség kísértései ellen. Ezért vagyunk itt a halandóságban. Ez egy vizsga. Mindannyiunknak szüksége van arra a megerősítésre, mely a Szent Lelken keresztül érhető el. Mennyire fontos, hogy a nehéz időszakokban, amikor próbára vagyunk téve, ne tegyünk semmi olyat, amivel elveszíthetjük a Szent Lelket, aki vigasztad, békét nyújt és irányt mutat nekünk. A lélek társasága erőt ad majd ahhoz, hogy ellenálljunk a gonosznak, és a szükséges megbánjuk bűneinket, és visszatérjünk az örök szabaduláshoz vezető szoros és keskeny ösvényre. Úgy gondolom, nem kerülhetünk túl messze a magaslattól, ha a lélek mindig velünk van. Minden sabbatnapon lehetőségünk van keresztelési szövetségünk megújítására azáltal, hogy veszünk az Úr vacsorából. Azzal, hogy ezt tesszük, megígérjük az Úrnak, hogy hajlandóak vagyunk magunkra venni az ő nevét, mindig emlékezni rá és betartani parancsolatait. Ha hajlandóak vagyunk ezt megtenni, akkor azt a nagyszerű ígéretet kapjuk, hogy az ő lelke mindig velünk lesz. A Mormon könyvében Benjamin király elmagyarázza, miért fontos, hogy hajlandóak legyünk magunkra venni a szabadító nevét. Ezt mondta, nem adatott más név, mely által szabadulás jön. Ezért szeretném, ha magatokra vennétek Krisztus nevét. Mindannyian, akik szövetségre léptetek Istennel, hogy életetek végéig engedelmesek lesztek. És lészen, hogy aki ezt teszi, az Istennek jobb keze felől találja majd magát, mert ismerni fogja a nevet, melyen szólítják. Mert Krisztus nevén fogják szólítani. Miközben arra törekszünk, hogy magunkra vegyük Krisztus nevét, hogy keresztényekké váljunk. Őt és az ő munkáját első helyre tesszük az életünkben. Megtisztítjuk magunkat, és azáltal próbálunk olyanná válni, mint ő, hogy kutatjuk az akaratát, és hithűen szolgálunk másokat. Ha így követjük a Szentlélek sugalmazásait, azzal tanítunk másokat, és elérjük a lelki magaslatokat. De mindez megköveteli az engedelmességet. A Krisztus tanításainak való engedelmessége a magaslatokon tart bennünket. A Zsoltár író szavaival, kicsoda megy fel az Úr hegyére, az ártatlan kezű és tiszta szívű. Kezünket és szívünket az engedelmesség által tarthatjuk tisztán. A halandóság előtti létben megáldottak bennünket az önrendelkezéssel, vagyis a választás képességével. Ezt az önrendelkezést az engedelmesség által tarthatjuk fent ebben az életben. Az eféle engedelmesség megvéd bennünket attól, hogy a sátán fogságába kerüljünk. Ha hithűek és engedelmesek vagyunk, nem irányíthat minket, és nem uralkodhat felettünk. Emlékeznünk kell arra, hogy ha úgy élünk, hogy a lélek velünk lehet, akkor világosságban járunk, sátán pedig, aki a sötétség hercege, nem tűrheti a világosságot. Ezért, ha eme világossággal a birtokunkban azt parancsoljuk neki, hogy távozzon, akkor ő távozni fog. De úgy, mint Lehonti és Amalikiás szentírásbeli történetében is, az ellenség nagyon ért a kísértéshez. Arra csábít bennünket, hogy egy pillanatnyi hibát ejtsünk a döntéshozatalunkban, és lejöjjünk a magaslatról. Így később elveszítünk minden ránk váró áldást, melyet pedig megkapnánk, a hithűek maradunk. Oly nagyon szeretném, ha megértenétek, hogy nem szabad úgy élnetek, hogy később majd bánnatok kelljen a rossz döntéseiteket, vagy engedetlen cselekedeteiteket. Eszembe jutnak Whittier szavai. Minden szomorú szó közül, mely szánkat, stólunkat elhagyja, a legszomorúbbak ezek lehetett volna. Ezt szeretném megismételni. Minden szomorú szó közül, mely szánkat, stólunkat elhagyja, a legszomorúbbak ezek lehetett volna. Nincs szomorúbb dolog, mint amikor az ember úgy éli meg a jelent, hogy közben a múltban meghozott döntései gyötrik. És amire emlékeznetek kell a bűnbánattal kapcsolatban, a bűnbánat negyedik lépése a magunknak való megbocsátás. Vagyis, hogy ne engedjük a bűnt, és akkor az Úr sem emlékszik rá többé. Ne felejtjétek, hogy nincs olyan múltbéli cselekedet, melyet ne tudnátok magatok mögött hagyni. De ha mégis egy ilyen gyenge pillanat következne be, kérlek, értsétek meg, hogy szabadítunk Jézus Krisztus engesztelése által mindig van visszaút. Így a bűnbánat segítségével tisztességben térhetünk vissza hozzájuk. Ha már érzitek a gonosz mérgének hatását, van rá ellenszer. Újra tökéletes lelki egészségnek és boldogságnak örvendhetünk. Az irgalom eleget tehet az igazságosság követelményeinek, a bűnbánatot tartunk, és ha imáinkban és viselkedésünkben újra Atyánk felé fordulunk. A bűnbánat és a parancsolatoknak való engedelmesség, a hithűség és a szövetségeink tisztelete lehetővé teszik, hogy újra érdemesek legyünk az örökké való áldásokra. Kérlek titeket, tanuljatok és imádkozzatok. Egy másik módja annak, hogy magaslatokon maradhassunk, az, ha hithűen tanulmányozzuk az evangéliumot és imádkozunk. Oly sok mindent tanulhatunk a szabadítótól. Amikor Lucifer megkísértette, mennyei atyához imádkozott erőért, és azt mondta, távozz tőlem, sátán. Most meg kell értenetek ezt a tantételt. Halandó testtel rendelkeztek, és úgy döntöttetek, eljöttök erre a világra, hogy halandó tapasztalatokat szerezzetek. Neki soha nem lesz halandó teste, sem követőinek. Ezért, amikor megparancsoljátok neki, hogy távozzon, el kell távoznia. Amikor ezt megértitek, akkor kezditek el megérteni, Isten gyermekeiként kik is vagytok valójában. Mi történt volna, ha lehonti útmutatásért imádkozik, ahogy a Jézus tette? Ha ezt tette volna, érzésem szerint, hogy Lehonti nem engedett volna Amalikiás kérésének, hogy jöjjön le és hagyja ott a hegytető biztonságát. Biztos vagyok abban, hogy a lélek figyelmeztette volna Lehontit a rájuk leselkedő veszélyekre. Hálás vagyok a szentírásokért, mert általuk olyanoktól tanulhatok, akik előtt ott voltak ezek a példák. Azért adattak nekünk, hogy emlékeztessenek bennünket arra, hogy kik vagyunk. A hűek és bátrak el tudják kerülni az olyan hibákat, melyeket az engedetlenek követtek el. Hálás vagyok, hogy útmutatást kérhetek az ima által, és követhetem a lélek sugalmazásait. Hálás vagyok azokért a lehetőségekért is, melyben a tanulás által lehet részünk, valamint azáltal, hogy megfigyelhetünk másokat, főképpen a családunkat. Édesanyám óriási hatással volt rám. Soha nem tettem volna semmi olyat, ami fájdalmat okozott volna neki. Édesapámat is nagyon szerettem. Ő soha nem prédikált. Csöndesen példát mutatott, és szelíd meggyőzéssel, és kedves elvárással vezetett bennünket. Családunk legfiatalabb tagjaként a bátyáimtól és nővéreimtől is alkalmam volt tanulni, és időnként azt mondtam magamban, na hát ezt a hibát soha nem követném el. Nagyon érdekes, hogy milyen sokat segíthet, ha képesek vagytok a szentírásokból és a körülöttetek lévő emberek példájából tanulni. Így nem kell saját magatoknak megtapasztalni azokat a dolgokat. A legnagyobb hatást azonban az örökkévaló társam gyakorolja rám. Életünk legfontosabb döntése, hogy kivel házasodunk össze. Nagyon hálás vagyok a kedvesemért, azért, hogy több mint 50 éve példát mutat nekem. Gyengéden vezet, gondoskodik rólam és családunkról, és a szoros és keskeny ösvényen tart bennünket. A hiten, a Szentlélek ajándékán, a tanuláson és imádkozáson kívül az Úr adott még néhány fontos tantételt lelki és fizikai jólétünkért, hogy a magaslaton tudjunk maradni. Az Úr tárháza egyszerre lelki és fizikai természetű. A hit és a parancsolatoknak való engedelmesség által egy olyan lelki erőforrást halmozunk fel, amellyel képesek vagyunk szembenézni az élet próbatételeivel, de állandóan gyarapítanunk kell. Ez kicsit olyan, mint az ószövetségi manna. Minden nap össze kell szedniük az új mannát, hogy hithűen gyarapítani tudják. Így van ez a lelki erővel is. Ehhez hasonlóan követnünk kell az előrelátás és az önellátás bölcs tantételeit is, hogy olyan fizikai forrásokat hozzunk létre, melyek által kielégíthetjük saját szükségleteinket és szolgálhatunk másokat. Az előrelátó élet nem azt jelenti, hogy az e világ dolgaival törődünk és azokra vágyunk. Azt jelenti, hogy a föld forrásait bölcsen használjuk, és még a jólét idején sem vagyunk pazarlók. Az előrelátó élet azt jelenti, hogy kerüljük a túlzott adósságot, és beérjük annyival, amennyi szükségleteink kielégítéséhez elegendő. Az előrelátó élet részét képezi például az, ha elvégezzük tanulmányainkat, és szakmát tanulunk, ahogyan közületek sokan teszik, hogy felkészüljünk egy olyan hivatásra, amelyből eltarthatjuk magunkat és családunkat. Egy teljes napi fizetségért egy teljes napi munkát kell végeznünk. Az ilyen munkamorál becsülettel, egyenes jellemmel és megbízhatósággal párosultva segít, hogy olyan munkások legyünk, akik méltók a bérükre. Worthy of his hire. Az előrelátó élet másik része az a képesség, hogy anyagi lehetőségeink határain belül is örömteli életet érjünk. Nagyon szeretném, ha már most ebben a korban megértenétek ezt. Kerüljétek a túlzott adósságot, és ne a világ múlandó dolgait hajszoljátok. Korunk kultúrájára jellemző, hogy úgy érezzük, jogosultak vagyunk a dolgokra, hogy mindent azonnal kell megszereznünk. Mindazt, amihez szüleink hosszú évek során jutottak hozzá, egy új házaspár már házassága első napján a magáénak szeretne tudni. Az adósság rabszolgává tehet bennünket. Amikor túl sok adósságot veszünk a nyakunkba, azzal eladjuk felbecsülhetetlenül értékes önrendelkezésünket, és önként felvállaljuk a szolgaságot, mert minden időnket, erőnket és jövedelmünket az adósság törlesztésére kell fordítanunk. A helyzetből adódó reménytelenség kezd fölénk tornyosulni, mely feszültséget kelt bennünk, majd mentális és fizikai depresszióba süllyeszt. Mindez persze kihat az önértékelésünkre, a társunkkal való kapcsolatunkra, és végül az Úr iránti érzéseinkre. Elengedhetetlen, hogy értsük, miért fontos, hogy megtervezzük a kiadásainkat és bevételeinket, mit egyébként költségvetésnek hívnak, és hogy különbséget tegyünk a vágyaink és a valós szükségleteink között. Gyakran úgy érzem, egy jó kapcsolatban nem csak a szeretlek varázsszava kell, hogy elhangozzon, hanem a gyengéd gondoskodás, nem engedhetjük meg kifejezése is. Amikor egy házaspár pénzügyi döntéseket hoz, beszélniük kell egymással. Ha egy férj vagy egy feleség valami nagyon költséges dologra ruház be, anélkül, hogy megbeszélni egymással, együtt az Úr elé vinnék a kérdést, az feszültséget kelt a házasságukban. A pénzügyi feszültség pedig a válások első számú oka. Ez és persze az erkölcsi vétségek. Ha a házaspárok nem válnak egyé a világi és a pénzügyi kérdésekben, akkor biztosíthatlak benneteket arról, hogy lelki ügyekben sem lesznek azok. Az önellátáshoz arra van szükség, hogy felelősséget vállaljunk lelki és fizikai jólétünkért, és azok jólétéért is, akiket mennyei atyánk a gondjainkra bízott. Amikor önellátóak vagyunk, akkor a szabadítót követjük azáltal, hogy szolgálunk és megáldunk másokat. Magasabbra emelkedünk, és így kinyújtva kezünket felemelhetünk másokat is. Nem azért kell sikeresnek lennünk, hogy önös érdekeinket kielégítsük, hanem hogy másoknak segíteni tudjunk. Szolgálatra való képességünk, önellátásunk arányában növekszik, vagy éppen csökken. Ezek a jóléti tantételek praktikus irányelveket adnak, megtanítva nekünk a bölcs életvitelmódját, ami pedig boldogságot hoz mindennapjainkba, és felkészít arra, hogy szembenézzünk az élet próbatételei miatti vészhelyzetekkel, és kibírjuk azokat. Amikor saját életünkben is alkalmazunk ezeket a jóléttel kapcsolatos tantételeket, akkor képesek leszünk a magaslaton állni, tanítani és felkarolni azokat, akiknek segítségre van szükségük. Azt is megtaníthatjuk nekik, hogyan alakítsák ki az előrelátó és önellátó életmódot. Ezek a tantételek ugyanolyan fontosak az egyének, mint a családok számára. Amennyiben még nem vagy házas, kezd el egyedül gyakorolni, hogy amikor eljön az ideje, már kialakuljon ez a szokásod. Az ilyesfajta önuralom nagy áldás jelent majd a leendő családod számára. A tized és a felajánlások fizetése szintén fontos részét képezik az előrelátó életmód kialakításának. Tizedünk és felajánlásaink fizetése fejleszti a személyes igazlelkűségünket, és megerősíti az ahhoz való hitünket, hogy kitartsunk a próbatételek, nehézségek és bánat idején. Segít elfojtani magunkban a világ dolgai iránti önző éhségünket, gondolatainkat és tetteinket pedig örökkévaló célokra irányítja. Hajlandóságot ébreszt bennünk arra is, hogy segítsünk a rászorulóknak. Hajlandók vagyunk odaadni tizedünket és felajánlásainkat, áldottak leszünk, és egy hatalmas szívbéli változást tapasztalunk majd. A világi elveszek és kapók hozzáállás felcserélje a krisztusi szerető, megosztó és adakozó hozzáállás. Ha felkészültek vagyunk a jóléti tantételek követésére, nem csak hogy nem fogunk félni, de képesek leszünk legyőzni csapásainkat és segíteni a szükség órájában. Ez az előrelátó élet és az önellátóvá válás nagyszerű áldása. Remélem mindannyian megtanuljátok és alkalmazzátok majd az életben. Egy pillanatra szeretnék a templommal is foglalkozni. Az előrelátó életmód megáld bennünket lelki nyugalommal és idővel, hogy más fontos szempontokra tudjunk összpontosítani, miközben arra törekszünk, hogy a magaslaton tudjunk maradni. A templom az egyik legnagyobb olyan magaslat, amelyet itt a halandóságban elérhetünk. Számunkra ma a templom jelenti a hegycsúcsot. Az Úr választott háza az, melyben szent tanítások hangzanak el. Örökkévaló szövetségükre és szertartásokra kerül sor, és ahol személyesen beszélhetünk az Úrral. Ez az a hely, ahol szövetséget köthetünk az Úrral, és amikor megkötjük ezeket a szövetségeket, az olyan, mintha az ő jelenlétében lennénk. A templom egy olyan hely, amely távol esik a világtól. Az Úrnak ajánlották és szentelték fel. Egy hely, ahol a világ létrejöttéről tanulunk. Arról, hogy mi a célja az embernek a halandóságban, és hogy mire van szükség, hogy örökkévaló áldásokban részesüljünk. A templomban mindazt, amit feljegyeznek a földön, azt feljegyzik a mennyekben is. És amit megpecsételnek a földön, azt a mennyben is megpecsételik az időre és az örökkévalóságra. Örökkévaló szövetségeinket, melyeket az Úrral kötünk a templomban, semmi nem bonthatja meg, kivéve a saját engedetlenségünk. Ha engedelmeskedünk ezeknek az örökkévaló szertartásoknak és szövetségeknek, akkor azok felkészítenek bennünket az Atya Istennel és az ő fiával, Jézus Krisztussal való életre.
A
templomban az Úr elé járulhatunk ima által, és kijönthetjük előtte szívünk vágyait és aggodalmait. Ez egy szent hely, ahol elmélkedhetünk és imádkozhatunk erőért, hogy meg tudjuk oldani gondjainkat, és útmutatást kapjunk az életünkre vonatkozóan. Amikor nyugtalanok vagyunk, vagy fontos döntések nyomasztják elménket és lelkünket, magunkkal vihetjük a gondjainkat a templomba, és lelki útmutatást kaphatunk rájuk. Remélem mindannyian ki fogjátok használni ezt életetek során. A templomi szövetségek és templomi hódolat elengedhetetlenek ahhoz, hogy magaslatokon tudjunk állni. Még nem kötöttük meg a szent templomi szövetségeket, akkor arra kell összpontosítanunk, hogy el tudjunk jutni a templomba, hogy elnyerjük az Úr megígért áldásait. Miután voltunk a templomban, hithűen és gyakran térjünk vissza, hogy részt vehessünk a hódolatban, és szent szertartásokat végezhessünk másokért is. Sokan közületek arra készülnek, hogy összepecsételjék őket az örökkévaló társukkal. Mennyei atyánk egyik drága fiával és fiával vagy lányával. Néhányan már részesültetek ebben az áldásban, és arra készültök, hogy teljesítsétek szülői feladataitokat. Ezek az áldások, akár ebben, akár a következő életben érkeznek, a hithűek mind elnyerik majd őket. Ha olyan szülők gyermekeiként születtetek meg, akiket a templomban összepecsételtek, adjatok hálát nekik és mennyei atyátoknak ezért a csodálatos áldásért. Ha nem, akkor is legyetek hálásak szüleiteknek és mindazoknak, akik segítettek nektek, hogy az evangélium magaslatán állhattok ma. Határozzátok el, hogy a templomban fogtok házasodni, hogy a ti gyermekeitek már szövetségben szülessenek. A templomi házasság áldásai, melyeket ebben és a következő életben élveztek, az egész örökkévalóságon át áldást hoz rátok és utódaitokra. Az erős házasságok és családok létrehozásáról szól ez a munka. Miközben arra törekszünk, hogy megtartsuk templomi szövetségeinket és erős házasságokat és családokat hozzunk létre, megerősítjük magunkat a hit pajzsával, mely megvéd bennünket az ellenség tüzes nyilaitól. Tudva azt, hogy a templomi szertartások és szövetségek szükségesek számunkra ahhoz, hogy belépjünk a celesztiális királyság legmagasabb fokára, gyakran eltűnődöm azon, azok, akik már magukra vették a szent templomi szövetségeket és feljutottak a magaslatokra, miért szegik meg azokat és jönnek le a magaslatról? Az ilyen hűtlenség összetöri társaik és gyermekeik szívét, akik pedig vágynak arra, hogy örökkévaló család legyenek. Az évek során sok olyan házaspárt volt alkalmam megfigyelni, akik erős és gyümölcsöző házasságban éltek, és hülyek maradtak templomi szövetségeikhez. Befejezésül ma este hadd osszam meg veletek, hogy mit tettek ezek a házaspárok. Ezek a látszólag apró dolgok nem csak saját magukat, de a családjukat is megerősítették. Először is, az olyan házaspárok, akiknek erős a házassága és a családja, tudják, hogy kik ők. Tudják, hogy ők Isten fiai és leányai. Örökkévaló célokat tűznek maguk elé, hogy újra együtt élhessenek mennyei atyánkkal és fiával Jézus Krisztussal. Igyekeznek maguk mögött hagyni a természetes embert. Másodszor, ismerik az evangélium tanait és a templomi szertartások és szövetségek fontosságát. Tudják, hogy szövetségeik megtartása fontos ahhoz, hogy örökkévaló célokat érjenek el. Harmadszor, inkább Isten királyságainak áldásait választják a világi és mulandó javak helyett. Ők a magaslatokra törekednek, és ott is maradnak. Negyedszer, az ilyen házaspárok észben tartják, hogy amikor összepecsételik őket az időre és az örökkévalóságra, azzal örökkévaló társat választottak maguknak, bár nem kell tovább keresgélniük. Udvarlások ideje lejárt. Ötödször pedig, először a másikra gondolnak, és csak aztán magukra. Együtt növekszenek, nem külön-külön, miközben szolgálják és szeretik egymást, gondoskodnak egymásról, és igyekszenek imában kommunikálni az Úrral. Gyakran beszélgetnek egymással. Ennél fogva soha nem hagyják, hogy az apró problémák hatalmas gondokká nőjék ki magukat. Hamar megbeszélik a kis bántásokat, anélkül, hogy attól tartanának, hogy megsértődik a másik. Ezzel elejét vehetik a nagy kitöréseknek és a keserű érzések kialakulásának. Sokkal jobb apránként kiengedni a gőzt, mielőtt a fedő lerepülne a kuktáról. Az ilyen párok egymás érdekeit nézik, és elkerülik az önzést, amely megfojtja a lelki érzékenységet. Nem morgolódnak, gúnyolódnak egymással mások előtt, és nem beszélnek rosszat egymásról a másik háta mögött. Tudják, hogy ez a viselkedés tönkreteheti kapcsolatuk örökkévaló jelentőségeit, lehetőségeit. Hajlandóak a szívbéli változásra, hajlandóak bűnbánatot tartani és bocsánatot kérni. Ha megbántották a másikat, akit szeretnek. Már most azon dolgoznak, hogy javítsanak kapcsolatukon, tudván, hogy halálukkor nem válnak hirtelen kedvesebbé. Állandóan ápolják az egymás közötti figyelmes, tapintatos és szeretetteljes érzelmeket. Ezzel felemelik és erősítik egymást, hogy képesek legyenek a magaslaton maradni. Elhatározzák, hogy mindig ott is maradnak együtt. Befejezésképpen, drága fivéreim és nőtestvéreim, remélem, látjátok, mennyire fontos törekedni a lelki magaslatok megtalálására és fenntartására az életünkben, és hogy másokat is magunkkal vigyünk oda. Remélem és imádkozom azért, hogy valóban megértsétek, kik vagytok, és hogy úgy éljétek az életeteket, hogy a lélek mindig veletek lehessen. Ha ezt teszitek, eléritek a lelki magaslatokat, ami által ti és utódaitok is elnyerhetitek az örökkévaló áldásokat, melyekre jogosultak vagytok. Az Úr áldásai legyenek veletek, ti felnövekvő nemzedék. Ti vagytok az a királyi sereg, amely elvezet benneteket, családotokat, barátaitokat, és mindazokat, akiket szolgáltok a magaslatokra. Bizonyságomat teszem arról, hogy azok, akik egész életükben törekszenek arra, hogy eljussanak a magaslatra, és ott is maradjanak, egy napon majd ott állhatnak a legmagasabb helyen, az Atya Isten és Fia, Jézus Krisztus jelenlétében. Azért imádkozom, hogy engedelmességünk és szent szövetségeink betartása által érdemesek legyünk eme celesztiális áldások elnyerésére. Ezért imádkozom Jézus Krisztus nevében. Amen.